művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Nagy Pál Gábor, a művészbejáró vendége, aki egyébként azt mondja magáról, hogy ő a kisebbségi arc filmen. Mert hogy az összes ilyen roma, hát nem az összes, de hát az összes ilyen roma, török, bulgár, stb. Vele játszhatják, miközben hát a színházi palettája sokkal szélesebb. Hát egyébként kisebbségi származású, délvidékről, zentai születésű, és aztán jött át, és ugye hát Stúdió K-nak volt művészeti vezetője is, színésze volt a Bárkán, na, mindenféléről beszélünk, majd a második részben pedig jön a kritikai rovatom. Több emberről is beszélek, hát Ács János lenne 75 éves, aki hát kiváló rendező, és hát Revicki Gábor szintén ő valójában is 75 éves, Harkányi Endre 90 éves, és beszélek a Radnóti Színház Oidipusz előadásáról is. Na figyelj, én azt olvasom, amit nehezen tudok elképzelni, hogy ez hogy volt, hogy te úgy kerültél tulajdonképpen a Bárkához, hogy 10 órakor este még nem tudtad, és 12-kor, éjfélkor fölhívott valaki, nem tudom ki, azt majd most elmondod, és másnapra el kellett döntened, hogy te ott hagysz csapot, papot, Újvidéki Színházat, amit meglehetősen szereztél, jó is volt az akkor nagyon, és jössz. Szóval ez hogy volt?
Körülbelül tényleg így történt. Most nem biztos, hogy 10 és évfél, mert lehet, hogy 8 és másnap reggel 8, de nagyon rövid idő alatt tényleg. Tulajdonképpen mi ugye egy ilyen csoportos bevásárlás keretében érkeztünk aztán a Bárkába. Gyarmati Kata, a Mezei King, a Szorcsi Krista és jó magam. És tulajdonképpen...
De ki hívott fel, és mit mondott?
Engem, csak a... Tehát a Csányi János annak idején a Mezei Kinget és a Gyarmati Katát kereste meg első körben.
Ugye körbe. ő volt a Bárka igazgatója.
Így van, és a Kingát és a, tehát a Mezei Kinget és a Gyarmati Katát kereste meg első körben. És
ugye egyikük
színész rendező, a Gyarmati Kata pedig mint dramaturg.
A Gyarmati Kata most ugye a
Stúdiók igazgatója azóta. Nagyon nagy köröket mentünk azóta, azt hiszem megint csak itt vagyunk egymás tövébe. A lényeg, hogy akkor az én emlékeim szerint engem a két hölgy hívott fel egy próba után, miután hazamentem már 10-kor, hogy az van, hogy igazából a János holnap reggel jön Újvidékre, de még az is lehet, hogy ma föl fog, mert hát igazából engem is le akarna szerződtetni. Ők ezt tudták, sejtették, de nem akarták mondani, mert nem voltak benne biztosak. Úgyhogy viszont, hogyha holnap megjelenik, akkor itt nekem valamit mondani kell.
De miért volt ez ilyen sürgős?
Utólag kiderült, hogy nem volt ez annyira sürgős, de valószínű, hogyha a színház igazgató vagyok, akkor lehet, hogy én is így próbáltam volna, nem tudom, más alá helyezni.
Honnan tudott ő rólad?
Hát azért az Újvidéki Színház tagjaként az Újvidéki Színház előadásaival azért járkáltunk mi Pestre is.
Igen, én is látom.
Tehát biztos, hogy látod.
Rengeteg mindenben láttalak én is. Tudod, mire emlékszem, hogy első alkalommal bejöttél a színpadra, és meglehetősen vékony hangon azt mondtad, hogy Nyuszika vagyok. Ez miben volt?
Jézus Mária.
Miben volt ez? Hadszerep keres egy...
Szerintem... Tudom, mire gondol, ez a hat szerep lehet, de nem ezt mondtam.
De valami ilyesmi.
Pirandello hat szerep szerzőkeres az Újvidéki Színházban.
Tália Színházban vendégjátékon, arra is emlékszem, hogy balról bejöttél.
Annyi a különbség, hogy nem nyuszika voltam, hanem egy nyuszikás vicc volt az antrén. Igen, de a nyuszi jó. Tehát egy pici
ez az
csúszik
az emléke.
Igen, tulajdonképpen az aránylag gyorsan a fűs. Kolla után 99-ben diplomáztunk, ez szerintem 2000 lehet nagyságrendileg, vagy 99 ott igen. Valahol. Az egyik első előadás volt az Újvidéki Színházban, amit már kvázi diplomás színészként
csináltam. És ez kapásban nagyon jó voltam.
Jó, igen, nagyon jó előadás volt, ment is egy nagyon szép szériát, úgymond a helyzethez, meg a lehetőségekhez, meg ezekhez képest. Elég sokáig játszottuk, nagy siker volt, a szerb közönség is kifejezetten szerette, akkor tehát rendszeresen szimultán fordításra játszottuk az előadásainkat, szinte mindegyiken voltak szerb nézők.
Ja, ilyen
füles, de az Újvidéki Színházban legalábbis akkor ez alapbeállítás volt. Tehát
hát
volt,
ma már Erdélyben is szinte mindenhol a
és ez
magyar színházaknál.
Az alatt, az idő alatt a kifejezetten erős volt a szerb szakmai érdeklődés és közösség érdeklődés is a színház iránt. Igen.
Meg az egész színház nagyon erős volt.
Én is úgy emlékszem, de hát nyilván nem én vagyok a mérvadó, mert
de ott te lejátszottál mindent, tehát emlékszem, a Chicagóban te voltál az ügyvéd.
No, tehát... Na, az például egy olyan dolog, amit valószínűleg sehol máshol el nem játszottam.
Tehát, hogy mert ez, vagy ez... nem tudsz igazából énekelni, táncolni?
Igen, hát annyira hát... nem, mint amennyire az mint például ez a műfaj igényelni, annyira biztos, hogy nem. Ellenben akkor voltam annyira lelkes, lendületes és fiatal és elkötelezett és elszánt, hogy azt mondtam, hogy egy életem, egy halálom. Ma már nem merném elvállalni, félreértés ne essék.
Aha. Na, de hát akkor pláne dilemma volt, hogy volt egy hely, ami hát ugye oda kötöttél, ott születtél, jó helyed volt a színházba, na most akkor utcú neki ugorjunk egy fél nap alatt, egy nap alatt hozzuk azt a döntést, hogy na ez nincs, egészen más, ki tudja mi az.
Hát igen, de az igazsághoz az is hozzátartozik ám, hogy én addigra körülbelül a 8. évadomat töltöttem az Újvidéki Színházba, tehát hogy már valamelyest otthon voltam benne, meg terhelve voltunk rendesen, nagyszerű feladatok, erős évadok sora. Az egész osztályom tulajdonképpen, aki akkor végzett, és természetesen én bennem is, mint az összes létező, vagy hát én így gondolom.
Akartál ismert lenni, mert a színész...
Nem is nem csak az
tőle.
Ismert, hanem egyáltalán azért ez a mi szakmánk, a magyar nyelvű színjátszás, azért ez egy eléggé Pest nehéz, mondjuk ki, nem is mondjuk ez a újdonságot. Tehát persze, ez én bennem is ágaskodott, hogy nem lenne rossz azért fölnézni Pestre, és...
De hát nyilván azért akartad, mert így azért tényleg egy szűk kör ismert. Ahogy Blaskó Péternek mondta valaki, amikor már azt hiszem 14. éve volt Miskolcon, hogy tudod, ezt a szakmát nem érdemes titokban csinálni.
Nem, valóban de. Nem. Igen. És közben mondjuk azért az hozzátartozott, hogy a Bárka az egy elég jó helynek számított, és még hívtak is, tehát még csak kopogtatni se kellett.
De ez az alapítás éve, vagy már utána?
Nem, utána vagyunk, ez 2004. A Bárka ugye 96-os alapítású talán, és én meg 2004-ben jövök. Hát tulajdonképpen éppen az utolsó harmadot kaptam én el.
Igen, hát akkor már kezdett kiderülni pont, hogy hát ez azért nem mégse annyira jó hely, mint ahogy ezt sokan hitték, hogy
hát
a Udvaros Dorottya is oda ment direkt ezért.
Igen, természetesen azért kívülről nézem.
Hányan voltak ott, és micsoda.
És milyen sokan mentek el.
Mindenki várta, hogy lesz az a nagyszerű, olyan előadások lesznek, mint amire lényegében a Csányi megkapta a Bárkát, az a Szent Iván éjjel.
De azért attól függ.
És olyan egy se lett azért.
Hát olyan egy se lett, mivel, de ki akar rossz előadást csinálni szándékosan, aztán valahogy úgy sikerült. De azt mondom, 3 évet ott még eltöltöttem.
Meg
de...
a hangulat is szétzilálódott, úgy tudom. Igen, tehát te már addig... bejöttél bele, vagy ezért is kellettél, mert tulajdonképpen akkor ezért... már mentek el
így
onnan
van,
az emberek.
Van, ezért kellettem. Előtte volt, előző évben volt egy... szlovákiai bevásárlóköre a Jánosnak, mert akkor azt hiszem, hogy a Vargancsa, az Olli Erik, talán a Lucskai Robi, ők akkor szerződtek egy-két évek, akkor aztán jött ez a vajdasági bevásárló.
Olli Erik vissza.
Egyébként tulajdonképpen elég sokan visszatáncoltak. Igen. Ha jó megnézem, nem is tudom, hogy rajtam kívül maradt-e valaki igazából. Hát a Gyarmati Kata. Miután ő is visszament, igazgatott egy néhány évig egy-két színházat, és aztán egyszer csak megint itt van. Igen. De tulajdonképpen, nem, még a Kriszta is itt van, Szorcsi Kriszta is itt van, úgyhogy tulajdonképpen hárman van.
De mekkora megrázkódtatás volt átjönni, vagy heuréka élmény?
Most majdnem azt mondtam, hogy a kettő között, de nem igaz, hanem váltakozva. Aha. Egyszer euréka, egyszer sok. És akkor ez egy napon egy órán
és
belül.
Mi volt a euréka?
Hát a euréka az eleve az, hogy egy vadonatúj helyzet, és nem tudom, 29 éves vagyok, és megeszek bármit.
Ide nekem az
ki se akartam mondani, de tulajdonképpen igen.
Meg ugye hát nincs háború azért.
Nem, azért, amikor, érte, amikor
akkor én, már nem akkor volt, már nem de volt, igen, de eljött, azért akkor is. Igen.
Én amikor eljöttem, akkor már nem volt háború. Érted
a háborús
hát
időket.
Igen, az óhatatlan, de hát sok millióan voltunk ezzel így.
De például mennyire viselt meg?
Fú, de messze van ez már, drága Gábor. Nem is tudom, hogy megviselt. Ez a részem. Ez a részemmé vált, hogy azért volt ott egy olyan 15 év, ami... Tehát, hogy az én 15 éves koromtól kezdve ott folyamatosan valami gebasz van. Ez nem tudom. Ez
beléd épült, hogy mondjuk félsz dolgoktól,
nem.
Akkor mi miben épült?
Nem a félelem, csak egyszerűen szerintem nem tudom, egyel éberebb, egyel bizalmatlanabb az ember, aha, egyel nehezebben tervez, egy kicsit úgy van vele, hogy láttam én már fám bagót, majd meglátjuk, hogy mi lesz, bármi lehet, amiről azt gondolod, hogy nem lehet, az is lehet, és még attól rosszabb is lehet. Szóval nem feltétlenül pozitív dolog, de egyszerűen az élethez egy ilyen alapattitűdje lesz az embernek, és ez valószínűleg bennem is marad. De el is karnyarodtam hirtelen.
Nem baj, hát ott vagyunk a bárkánál.
Igen, ott vagyunk még a bárkánál, és aztán ott nagyon gyorsan az le is kerekedik a dolog. Úgy értem, hogy utólag nézve az 3 év volt, összesen 3 évad, és az alatt már igazgatóváltás, János elmegy, Alföldi Robi megjön, és a Robi második évadának az elején aztán én el is.
De ő kitett, vagy te magad?
Kitett,
igen. Mondott, miért?
Azt mondta, hogy nem tud bennem gondolkozni, mert úgy érzi, hogy nem vagyok a helyemen. És ezen egyáltalán nem tudtam vele vitatkozni, nem is akartam, mert nem éreztem jónak. Nem volt szerintem az elég jó ott és akkor. Persze volt valami stabilitása, mert az ember egy jó társulat, nagyon-nagyon bírtam a kollégákat, az egy jó helyzet volt, de úgy valójában, úgy ízét tekintve nem éreztem azt, hogy annyira
de
jó
fél
ez.
Fél évad közbe tett ki?
Nem. Az a második évad elejé. Tehát ja. Robi úgy is nyitott, hogy az induló évadban mondta, hogy nem is változtat a társulaton, senkit nem küld el, nem hoz új embert, amit...
Megnézi.
Meg hát tulajdonképpen valamennyire mi is hívtuk tulajdonképpen, tehát hogy volt ott egy ilyen szakszervezeti, hogy miután a János elment, hogy akkor most ki legyen, hogy legyen, hosszú történet.
Hát ott botrányok sora volt az évaljukban.
Hát most, hogy botrány, nagyon fura, hogy mi az utólag mi a botrány. Figyeld. Most még vártam, hogy bejöjjek a stúdióba, megpörgettem a ezért, hát hol vagyunk már,
jó,
a botrányokhoz. Az babazsúr volt.
Opera bazajló ügy, hát, az most nagyobbat szól, mint ami...
De mindegy, szóval ugye akkor a Robi azt az első évadot azt levitte úgy azokkal az emberekkel, és akkor a második évad indításakor, akkor háromunkat, négyünket talán elküldött, 3-4 embert hozott, de nem...
De hogy nem volt rossz játszani, hogy most akkor stíröli, hogy... Mert ez nyilván lehetett tudni, hogy hát most akkor ez arra megy ki, hogy kit tart meg.
Figyelj, én nem... ezen egyáltalán nem rugóztam, esküszöm. Még akár ez most nagyképűnek is hangozhat, de... akkor is úgy gondoltam, és most is úgy gondolom, én nem hiszem, hogy egy pályaalkalmatlan ember vagyok, akinek nincs helye. Ellenben azt nagyon is el tudom képzelni, hogy valaki nem feltétlenül bennem gondolkodik, akár habitusba, alkatba, nem tudom én, szerep spektrumba, vagy bármiben. Ez tök oké, tehát, hogy... Nem mindenhova van rám szükség. Mm. És én is azt éreztem, hogy igazából az a színház, ami ott működik, az nem, nincs az a semmi baj, de nem az én színházam. Jaj, és akkor azt hiszem, nem kell
előttetni. Egyébként valószínűleg, hogy Alföld is azt éreztem, hogy a fenében sem maradt ott sokáig.
Hát jó, az egy másik dolog, ő is tovább állt minden, de ez egy tök korrekt helyzet volt, meg azóta is korrekt, viszont tehát semmi tüske nincs benne.
Jobban vagytok?
Abszolút, persze, nagyon jó viszonyunk van. minden, nem dolgoztunk, megjegyzem, de hát azért mennyi mindenki.
Ja, hát így könnyű.
Hány emberrel nem dolgoztam. De nem sodort azóta össze az élet bennünket, de tök normális a viszonyunk, persze.
Jó, és akkor lett a Stúdió K.
Igen.
Akkoriban te mondtad azt talán a Fodoren Tamás, aki ugye akkor állt az élén, meg hát egyáltalán egy meghatározó, meg alapító embere volt, talán valamit rendezett Délvidéken, vagy nem?
Igen.
És akkor te úgy gondoltad, akkoriban talán beszéltünk is erről, hogy hát ezzel az emberrel neked még mindenképpen dolgod van.
Az biztos. Ezt már kicsit még korábban is éreztem. Én úgy értem, hogy egy-egy ilyen kisvárdai fesztivál helyzeten a Tamás vagy ilyen zsűri helyzetben volt, vagy csak ilyen hivatásos
okos. Hihetetlen okosakat tud mondani előadásokról.
Igen, nagyon jó tud hozzászólni.
Szívetetében ilyen impulzívan.
Hogyne. Tamás egy hatalmas, nagy tudású és nagyon nagy tapasztalatú ember, és természetesen én is nagyon fogékony voltam rá, és aztán egy nagyon jó dolgoztunk, pont az utolsó előadás még ott Újvidéken, a Pojáca, ugye a Platonovot játszottuk, csak a Szeredás meg a Fodor, Szeredás András és a Fodor Tamás átiratába ez Pojáca címen futott, és hát nagyon jó dolgoztunk a Tamással, mint rendezővel minden, és akkor aztán ahogy alakult az én pesti életem kicsit, bár onnan ugye a Bárkába mentem, de hát aztán már, ha az ember Pesten van, akkor összefut emberekkel, és aztán ahogy a Bárkából ugye kikerültem, akkor azért az első között volt a Tamás, akit megkerestem.
Te hívtad, vagy ő hívott?
Én hívtam egyértelműen, de még nem is feltétlenül munka mián, hanem akkor azért volt egy, hát nem is tudom, hogy valamiféle megrecsenés, hogy tehát 3 évet töltöttem el addigra Magyarországon, és tulajdonképpen akkor kezdtem valamennyire megérteni ezt az egész színházi rendszert, a struktúrát, a struktúrán kívülieket, a függetlenek, a nagy kőszínház, a kicsit kisebb kőszínház, tehát azért ez elég bonyi volt a vajdasághoz képest, hogy van 4 színházas csókola. És hát igen, voltam, tehát megkértem, hogy üljünk már egy kicsit, és magyarázzam el, hogy hogy van ez az egész, mert ez nekem nagyon kusza. És akkor beszélgettünk hosszasan, aztán egyszer csak visszahívott egy munkára, meg még egyre, és akkor úgy ott ragadtam.
Azóta is. Voltál művészeti vezető.
Voltam művészeti vezető is, igen. Az is elmúlt.
Az nem zavar, hogy azért annyira kicsi?
Micsoda?
A Stúdió K.
Hogy ne zavarna, de hát figyelj, benne van 3 oszlop, azt tartja a házat, nincs semmit csinálni. Ha annyi pénzem lenne, ahány órát én azzal eltöltöttem, hogy, és itt most még a nagyságrend is mindegy, hogy ültem azon a nézőtéren, és próbáltam, hogy lehetne ebből egy ez nem lehet.
Mert gyakran az az érzésem, mert azért vannak ott jó előadások, nem is feltétlen ritkán, hogy úgy sajnálom, hogy ezt mit tudom én, 50-60-70 ember látja.
Már az 50-nél álljál meg, mert a 60-70 az nincs, tehát 60 az már a legisleg. Tehát 50. Ez van, az 50 az 50. De hát ez
mert ez egyszer-kétszer így műhely munkának olyan jó, nem? De aztán hogy olyan kevés.
Tehát, figyeld, azért ez elsősorban, most mondjam azt, hogy ez elsősorban azért rendezői és nem színészi kihívás, illetve akár művészeti vezetői kihívás, tehát hogy amikor kézen fogod a rendezőt, és belépsz vele a nagy terembe, és az első lendülettel már szemközti falat üti a homloka, hogy végig is értünk.
Mert van olyan előadás, aminél nagyon jó, hogy ilyen
intén.
De van, aminél az az érzésem, tehát ez nyugodtan mehetne 400 ember előtt is.
Ezt
és akkor
is
mennyivel
szoktam,
jobb lenne, hogy
én is sokszor
látná.
Szoktam ezt érezni, de hát ez egy ilyen helyzet.
És
ezt,
van,
ezt 10 évvel ezelőtt se tudtuk megváltoztatni, most meg végképp.
Uh-huh. Mert ugye van, aminél, hát ugye az egyik legnagyobb alakításod az Per Günt, ami ott kezdődött, ott benn, és hát aztán ugye buszoztunk ki. Egy busznyi közönsége
igen,
volt,
igen, ott
a buszon is ment egy kis előadás, és hogy aztán hát az oltári volt, hogy a Kőbányai pincerendszerben.
Hát ott többek között annak az eredet történetéhez, annak az előadásnak az eredet történetéhez pontosan az tartozik hozzá, hogy engem a Máté keresett meg, a Hegymegi Máté az előadás rendezője, hogy ő csinálna egy Per Güntöt, és neki az nagyon be van akadva az a darab, és hogy ő rám gondol Per Güntként, és a Nyakú Julira Ózeként, de hogy, hogy kéne, meg hol kéne, meg, és mondom, hogy figyeld, ezzel nincsen semmi baj, gyere ide a kába, csináljuk meg. Ha igen, de hogy ez kicsi, mondom, persze, hogy kicsi, de hát akkor menjünk ki, vagy nem tudom, csináljuk másképp is. És nem is ez volt az első ötletem. Tehát én itt le is tettem a javaslataim sorát, csak mondtam neki, hogy figyelj, hát gondolkozzunk valami másba, tényleg nem muszáj ezt ezen a 36 négyzetméteren megcsinálni. És még nem is a kőbánya volt az első ötlet, mert az utolsó pillanatig a mai napig bezárt Söpfmérei kórházba terveztük az előadást, ott a Bakács téren, a templom mögött. Sokkal egyszerűbb lett volna, ugyanígy lett volna, hogy a kába kezdődik, átsétálunk a kórházba, lett volna 30 zseniális helyszín, és a templomba végzünk.
De ez a pincerendszer, ami olyan kiismerhetetlenek, időnként félelmetesnek is tűnt, mert hogyha az ember lemaradt, hát nem
véged van, mindig volt velünk egy helyi ember,
mindig volt valaki, Igen. De hogy ez nagyon passzolt a Pergüntöt, hát hiszen fel akarja ezt fedezni a világot, hát akkor most felfedezünk itt egy barlangot, vagy egy pincér egyszer.
Valóban utólag egy nagyon szerencsés helyzet lett, de azért maradjunk annyiba, hogy...
fázni azt lehet.
Nem is csak az, hogy fázni, hanem én bennem azon túl, hogy játszottam is az előadásban, az én akkor még művészeti vezető vagyok, és amikor egy héttel a bemutató előtt, vagy 10 nappal talán bemondják a vagyonkezelő az unalmast, hogy már pedig mégsem kapjuk meg a kórházat, akkor az ember egy kicsit ökölbe szorul.
Ez ennyire hirtelen lett
helyet. Abszolút. Tehát, hogy ez a bemutató igazából 2 hetet, vagy 3-at el is csúszott, mert az volt a megegyezés, hogy 10 napra megkapjuk a kórháznak, az utolsó főporúban 7-re megkapjuk a kórházat, előtte volt helyszínbejárás, megnéztünk mindent, kitaláltunk mindent, de nem lehet oda csak úgy bejárni, lényeg a lényeg, hogy amikor épp mentünk volna, hogy akkor most az a bepróbált előadást, most rárakjuk a helyszínekre, és minden mást kitalálunk, akkor mondták, hogy nem, mert valami tervük van, elárulnám, hogy ez 17-ben történik, az kórház ugyanúgy ott áll, azóta se, azt aki nincs, hát én fogtam meg utoljára szerintem, de mindegy. Kis zárójel a közállapotokról, és akkor megálltunk 2 hétre, mert nem lehet mit csinálni, új helyszínt kellett találni, és akkor azt viszont már nem tudom, hogy kinek az ötlete volt a kőbánya, de nagyszerű lett utólag.
És simán meg lehetett kapni?
Igen, sokkal simábban. Sokkal simábban. Egyébként az most is, tehát ez egy nagyon, nagyon frekventált helyszín ám, el nem tudod képzelni, hogy mi minden van a forgatásoktól kezdve a föld alatti futóversenyen és sporták választón át.
Föld alatti futóversenyen,
emberek hosszú kilométereket futnak fejlámpával lent, káprázatos. Buvár tanfolyamok, buvár kiképzések, elképesztő élet van ott. Nagyon fura hely. Már csak azt sajnáltam volna, hogy ezt nem ismerem meg, ezt a helyet, nem, káprázatos. Hát úgy keresztül gyalogolt az előadásunk egyik jelenetén az olasz vendég buvára a spáros kocsival, hogy ez gyönyörű volt. Azért, ha valami abszurd, az 30 méterrel a föld alatt egy bányába állsz, 50 néző veled szemben egy monológ helyzetben, és senki nem látja rajtad kívül azt, hogy szépen lassan egy tetőtől talpig neoprénbe, egy hatalmas páros kocsiba benne 2 böhöm nagy oxigénpalack és egy víztől csorgó búvár megáll is. Megnéz, hogy ezek itt mit csinálnak. És te is azt gondolod, hogy na de te mit csinálsz itt, hogy kerül ide egy búvár a földre. Szóval nagyon vicces volt.
Na. És hát aztán filmezni is kezdtél.
Hát igen, például még az eljövetelben az is nagyon fontos volt még annak idején, hogy azért Vajdaságban filmezési lehetőségük az, most már ott is változott nyilván, de az akkor nagyon-nagyon szűkös volt, és én szerettem volna filmezni.
Ja, az egyik leghíresebb, ha nem tőled, hanem Zörög a haraszt.
Nem.
Most mivel?
Valamivel kevered.
Egy cigány fiút játszottál.
Csak nem ez a címe.
Nem ez a címe, akkor az, mi a címe?
Nincs kegyelem.
Ja, nincs kegyelem, akkor a másik film is cigány témájú, azt hiszem,
na,
hogy innen,
nem mondom,
innen kell, ahol használták ugye a kisebbségi arcodat, abszolút, mert hát egy olyan embert játszottál, akit igazságtalanul csuknak le.
Igen.
Gyilkosságért. Kiszabadul, de már nem tud mit kezdeni az életével, és a társadalom se vele.
Így van. Nagyon, nagyon szomorú, súlyos, valós történetből készült. Aha. Egyébként. A Magyar Elemér nevű ügyvéd ember írta, aki egyébként később ezt a főhőst képviselte, és a kártérítési perben, az a Magyar Állam ellen, és Ragály Elemér rendezte. Meghatározó élményem az egész munkafolyamat. Én egyébként utólag már így magát a végeredményt azt úgy nem is nagyon tudom, és nem is biztos, hogy akarom minősíteni, de az, hogy ahogy az elkészül, és ami akkor ott mert velem történik. Azért, mert az Elemér egy káprázatos figura volt. És ő neki az tulajdonképpen második rendezése, amikor már nem operatőrként dolgozik, hanem...
De kicsit operatőrködött ebben is, nem?
Tudod, meg
mert... ki van írva, kettő, ilyen társap... Igen.
Kettő napig operatőrködött, igen, mert azt vette észre, hogy a fia, a Márton, aki azóta egy nagyon jó nevű, sikeres operatőr lett, Furamór, ő volt a... Hát úgy indult a film, hogy az Elemér fogja fényképezni is, és a Marci pedig hát ott tanul mellette, aha, még egyebek is. Időről időre kivette a kezéből a kamerát, visszaadta, ment a monitorhoz, tehát hogy elkezdett lassulni a dolog, majd egyszer csak azt láttam, hogy fogja az Elemér olyan kézikamerásan előjön, és nézi, mert minden, és odaadtam, hogy csináld, tehát ugyanaz, látom, hogy mit csinálsz, jó, csináljad. És tulajdonképpen abban a pillanatban átadta a kamerát, és onnantól kezdve nem tudom, hogy kétszer kézbe vette, és tulajdonképpen nagyon, nagyon vicces volt, hogy most mit pattogok is, hülyéskedek, hát látom, hogy mit fényképez a gyerek, és jó fényképezi, akkor nem kell nekem itt ezt fölülbírálni. És ő volt az ember, aki már elmér akkor is, tehát, hogy már túl volt fiatalkor a hajnalán, és ő ja Istenem, Kovács Vanda, biztos, hogy Vanda, de a Kovácsban most nagyon szégyellem magam. De egy nagyon-nagyon fiatal vágót és szkriptest választott magának, pontosan azért, hogy azt mondta, hogy nem az én korosztályom kell, hogy vágja azt, amit én nézek, mert azt tudom, hogy vágja egy fiatal ember kell, aki úgy lát, ahogy én már nem látok. Elképesztően nagyon nagy rálátással volt a világra és önmagára is. Csodálatos figura volt. Nagyon
téged is érdekel a világ meg a társadalmi kérdések, és ezzel a filmmel azért benne voltál a közepében.
Hát figyelj, engem nem érdekelne, ha nem ilyen lenne. Nekem nem annyira zavarna, hogy az életemben úgy érzem, hogyha csak a művészettel kéne foglalkozni.
Igen, de azért időnként mondasz olyanokat, hogy nagyon szomorú helyzetben van a társadalmunk, és évek óta mondod,
ha megkérdez,
és nagyon
megmondom.
Nehéz most színházat csinálni.
De most idézzem, hogy majd, ha változás lesz, szólok. De nem változott semmi. Kérdésre elmondom, de magam eszétől nem keresek rá fórumot, hogy panaszkodjak.
De akkor most mit látsz, vagy mit gondolsz?
Semmivel nem lett jobb, sőt, sokkal rosszabb. Bár nagyon, de mondom, annyira nem lett meg a dolog, mert az
szerinted
beszélgetés elején...
Szerinted miért próbálnak újabb és újabbakat, hát, hogy az alternatív színházaknak még kevesebbet, mert az ember nem, tehát józan ésszel én nem értem, hogy most attól félnek, hogy te 50 embernek mit játszol.
Már
szóval nem, olyan nem abszurdnak tudom. Tűnik.
Te persze, hogy abszurd, már nagyon régóta teljesen abszurd, de egy olyan túlnyerés és olyan túl a túlnyert ember, vagy emberek, vagy nem tudom ki, aki itt az alany magabiztosságával, úgy. Neked még biztos megvan a gazdálkodjokosnak az első verziója. Játszott. Emlékszel, hogy egy ilyen
társas játék,
igen,
a fiatalok kedvéért.
Igen, és hogy talán nem emlékszel, az első, tehát hogy amikor a lakásba kellett kigyűjteni a dolgokat, volt egy ilyen kis A5-ös formátum, és akkor benne meg kellett venni a nappalit, a hálószobát, a izét, és hogyha sokáig játszottunk, akkor előbb-utóbb az ember megvette a lakást, és berendezte meg minden, és hogyha még tovább játszottunk, akkor vettél még egy lakást. Csak úgy lehetett tovább menni.
Nem volt
semmi értelme nem volt a játékban. De még mindig ott voltunk, még nem voltunk álmosak, és összejött a pénz. Vettem még egy lakást, és akkor lett benne még egy porzívó, meg még... Érted? Most valahogy így, csak nem annyira okosan, de gazdálkodnak. Vesznek még egy lakást. Már az előző se kell, de most mit csinál? Veszek még egyet. Tehát így megveszik.
De így hogy tudtak ti dolgozni?
Ne is most kérdez, te? Nem tudom. Nem tud, tehát, hogy, ugye,
mert az világos, az benne van a pakliba, azt is mindig mondom, mindenki elmondja, hogy a díszletet is ti pakoljátok, színészek. Takarítotok. Igen. Mindent csináltok.
Igen. Hát
ez... De ez az addig is benne van, az az alternatív pakliba benne van. De hogy tudtok vala, meg tudtok élni? Vagy tudtok? Azt én nézem, hogy azért foghíjasan játszik a stúdiókát, tehát messze nem arról az, hogy minden nap játszom.
Nem.
De régebben ez azért...
Hogyha jobban visszaemlékszel, akkor azért régebben se volt, nem is lehet minden nap játszani, mert akkor mikor készül az új előadás, nekünk ugye egyetlen egy terünk van, tehát hogy próbálni is kell, játszani is, tehát hogy az, hogy amikor nagyon dübörög a szekér, akkor volt 20-22 aha. előadás egy hónapban, vagy valami. Szerintem ennek most aha. valamilyen tizenkevésnél. De hát most...
Tehát, hogy azért fogy.
Persze, hogy fogy, látom. Mert most ez a matek, igen. Hál' Istennek a közönség nem fogy, jönnek, nézik, az rendben van, de messze nem játszunk annyit, mint amennyit kvázi lehetne, mert ez a matek nem jön ki. Ez nem jöhet ki 50 fős nézőtérrel és a nézőközönségünk fizetési kapacitásával. Innen is üdvözlöm.
És akkor neked mi a perspektíva? Nyugdíjas állást a stúdiókával, egyszer, mint többen a legkisebb színházból, mondjuk Orosz Ákos, átment a legnagyobb a végbe. Tehát van benned egy ilyen, hogy na egyszer ezt is?
Nem tudom. Nem, sem ilyen, nincs, figyelj, nem akarok panaszkodni, és folyamatosan kerül, nagyon szeretem a Erzsébet királynőnek tulajdonítják, vagy hát a magának, a koronának, hogy never explain, never complain. És nagyon szeretem ezt a... Tehát, hogy nem magyarázkodunk, és nem panaszkodunk. És az a baj...
De az Erzsébet, első Erzsébetben játszol.
De a szkénévben első játszol. Erzsébet, na ez viszont a második.
Igen.
Ellenben, második, ellenben igen. Tényleg most azt érzem, hogy ahhoz, hogy erről a helyzetről érdembe lehessen beszélni, ahhoz mind a kettőt kellene csinálnom. Magyarázkodnom is, és panaszkodnom is, és tényleg nem akarok. Azt gondolom, hogy azok az emberek, akikhez például ez a beszélgetés eljut, azoknak egy jelentős része ezekkel a dolgokkal pontosan úgy tisztában van. Azok, akik esetleg nincsenek vele tisztában, azoknak nem biztos, hogy ez a fórum a legjobb, hogy utána nézzenek a dolgoknak, de akkor viszont innen kérem őket, hogy nézzenek utána, hogyha nem tudnak arról, hogy a független színházak, meg egyáltalán az egész kulturális szféra milyen gyalázatos állapotban van, akkor ez egy javaslat, hogy ilyen irányba is lehet böngészni a világba, de én nem akarom, tényleg nem akarom elvenni se a magam, sem mások kedvét az élettől, hogy erről a témáról egy félórás beszélgetésbe úgy igazán belemenjek, mert hát nekem is van egy szervezetem, egy idegrendszerem, hát azzal élek, abból dolgozok.
Hát akkor további jó életet kívánok.
Nagyon szépen
és köszönöm, hogy jöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Akkor adunk egy szignált, ahogy szoktuk, és jön a kritikai rovatom.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovattal. Hát elsőként egy nagyon fontos rendezőről, aki hát sajnos már jó ideje nincs köztünk, pedig abszolút lehetne, hát hiszen csak 75 éves lenne, Ács Jánosról beszélek, ugye hát aki a hosszú ideig a Kaposvári Színház fénykorának volt a rendezője, és itt rendezte a Mara halálát, ugye ott egy ilyen jó hosszú címe, hogy Jean-Paul Mara üldöztetése és halála, ahol ugye a Sarentoni Elmegyőgyintézet színjátszói előadják De Sade Márki úr betanításában. Na, csak elmondtam ezt így fejből, és hát ez az, amire azt mondja az ember, hogyha csak ezt csinálta már, megérte, hogy rendező lesz. Ugye hát ez több mint százszor ment Kaposváron, ami hát egy ilyen vidéki kisvárosban azért egészen elképesztő, és hogy Belgrádban a Bitefet, ami hát az egyik legjelentősebb nemzetközi színházi fesztivál, három fődíjat is abszolút elhozott, és hát gyakran, ha télen nézte az ember az előadást, akkor ilyen hóvirágeső borult utána a színpadra, és hát egy ilyen 20-25 perces kevény vastaps és ováció, valahogy nagyon a lelkünk mélyéről született meg ez az előadás, Peter Weiss darabja, amiben ugye sokan nem hittek. Tehát úgy gondolták, hogy hát ez már némiképp poros, elavult. Állítólag maga tulajdonképpen Ács sem nagyon hitt benne. Aki hitt benne, az a dramaturgia, Őrsi István, aki hát azt gondolom, hogy bele is írt azért néhány politikai mazsolát a dologban, de hát ez egy nagy allegória, egy nagy allegória arról, hogy bezárnak olyanokat, akiket talán nem is kéne az elmegyógyintézetben, ahol hát diktatórikus állapotok uralkodnak, hogy ne mondjam, áldemokrácia, és hát előbb-utóbb ők fellázadnak, és hát mindenképpen el akarják folytani ezt a lázadást. Hát ugye az egyik legelképesztőbb jelenet volt, amikor már nagyon tetőfokára hágott a lázadás, ami ugye dalban, táncban, mindenben nagyon megnyilvánult, akkor föntről, a zsinórpadrásról egy ilyen hatalmas víz tömeg zúdult rájuk, a szereplőkre, ami hát így a földre taszította őket, és hát iszonyatosan, hát hogy úgy mondjam, leszedálta őket. De igen, ez allegória volt, hát a vége aztán meg elég egyértelműen, amikor ugye hát már mindennek vége volt, akkor hatalmas méretben bejött ugye 56 jelképe a Korvin köznek a képe, és hát legvégül Máté Gábor, mint kikiáltó, állt egy utcakővel a zsebében, és zokogott. És hát egyszerűen kifejezte mindazt, amiben éltünk. Sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen azért nem merték betiltani, mert hát nagyon hamar meglett a nemzetközi sikere, de amikor például Pesten vendég szerepelt, akkor volt, hogy rendőrkordont kellett vonni a színház elé, mert annyian akartak bejutni. Katartikus előadás volt. Előtte egyébként már rendezett egy meglehetősen jó Szent Ivánéi álmot, meg több mindent csinált, egyébként olyan előadást is, amit tényleg betiltottak. Zsöné Balkon című darabja, aminek hát szintén nagyon erőteljes politikai felhangja van. Hát azt ötször sikerült játszani, és utána aztán tényleg betiltották. Írt is ő, tehát volt például a Munkás Operett című zenés táncosa, amiben hát szintén azért megjelent a mi nyomorúságunk, és hát aztán, amikor vége lett számára Kaposvárnak, akkor volt Arany János Színházat, például rendezett egy nagyon érdekes Lír királyt Tordi Gézával, akkori országos színházi találkozó fődíját meg is kapta érte. Egyébként ő játszotta benne a bolondot, időnként nem volt színész, de azért időnként szeretett játszani, tehát például a La Mancha lovagjában volt Sancho Panza, aztán az akkori új színháznak lett a főrendezője, itt is rendezett jót, rendezett nagyon rosszat, tehát például a Gyilkosság villás reggelivel, az pedig hát az egy izgalmas dolog, az meglehetősen unalmasra sikerült. Kezdett ő szétesni, közben egyébként tanított az egyetemen, vagy akkor még főiskolán, és azt nagyon szerette, úgy tudom, hogy a diákja is, kezdett szétesni, bizony egyre súlyosabb alkohol problémái is voltak. Tehát egy önpusztító életet élt élete utolsó részében, már a Győri Színházhoz kötődött, de hát lassan kikopott a pályáról, meg hát sajnos az életből is. Na, beszéljünk valakiről, aki viszont él, és rengeteg éves, 90, Harkányi Endre, akit hát általában mindenki imád, ugye hát gyerekszereplőként Radványi Géza Valahol Európában című filmjében, hát szállóigévé vált az, amikor ugye azt mondja, hogy gyerekek, könyörgöm, akasszuk fel. És ez a tiszta tekintetű, naív srác, akiben hát ott van az a hihetetlen indulat, és közben ott van ez a naív, nagyon-nagyon-nagyon gyermeki, 13 éves volt egyébként ekkor, amikor játszotta, de azt hiszem, hogy ő benne tényleg mint máig van valami gyerkőces, naív tekintet, és hát ugye tudjuk, hogy lényegében saját magát játszotta, 8. kerületi zsidó családból származott, az édesanyját deportálták, az édesapját elvitték munkaszolgálatra Ukrajnába, és hát amikor hazajött, akkor hamarosan meg is halt, és lényegében utcagyerekként nőtt föl, és ugye sokan játszottak, sokan jönnek onnan jelentős színészek, akár még Rutkai Éva is, ugye Lakner bácsi gyerekszínházában, hát ő is ott kezdte a pályát, és aztán hát hamar pályára került Debrecen, az akkori Zenés Színház, a Petőfi Színház, amit hát aztán ugye hamar megszüntettek, majd utána Víg Színház, oda időnként elment, időnként visszajött, de azt hiszem, hogy az volt pályájának a törzse. Ugye ő mindig szeretett megsértődni, tehát mindig az túlzás, de rendszeresen valamin hát megsértődött, és akkor hát ugye, amikor elkerült a Vígből, akkor a Mikroszkóp Színházhoz került, amit nagyon nem szeretett, és nem szerette annak akkori igazgatóját, Komlós Jánost, amikor rájött, hogy AVH-s volt, meg még mindenféle súlyosabb dolgokat is állított róla, hát akkor nyilatkozott róla az akkori magyar ifjúságba egy csúnyát, amire az akkori kultúra korifeus Acél György hát felfigyelt és behívatta magához, akkor azt mondta neki, hogy hát adjanak neki útlevelet, ami akkoriban már szokás volt, hogy akitől szabadulni, mert ment volna ki Izraelbe, de erre nem volt hajlandó az a cél, így került a József Attilába, ahol hát aztán jól érezte magát, és hát főleg karakterszerepeket, mert hát az alkata, az egész különleges lénye a kis emberekre predesztinálta, főleg ilyeneket játszott, sokat szinkronizált is, például Mézga Géza hangjára, aki látta, ki ne emlékezne, és akkor szintén egy ilyen sértődésből jött el a Víg Színházból, hogy hát a fizetését csökkenteni akarták azzal, hogy nem játszik annyit, amennyit azért kell, de közben meg nem írták ki több szerepre, tehát ő játszott annyit, amire kiírták, és akkor bedúcizott, és becsapta maga mögött az ajtót. Mostában nem nagyon látom, de ő elég sokat járt premierekre, meg hangversenyekre. Én remélem, hogy jól van. És még valaki, aki 75 éves, Revicki Gábor, ugye hát sokat hallottunk arról, hogy ilyen beteg, olyan beteg, de szerintem hát ő egy nagyon-nagyon edzett valaki, lehet, hogy a természet közeliségéből is adódik, ugye hát sokat szeret horgászni, valaha volt is ilyen műsora. Az egész alkata tulajdonképpen predesztinálja ilyen groteszk, elrajzolt figurák megteremtésére. Hát talán a legtöbbekhez, szívéhez, a gyerekekéhez, de nem csak. A dzsungelkönyvében Balú, ez a nagyon szerethető medve, aki hát ugye meghal az első felvonás végén, és hát ez híres történet, és nem egyszer esett meg, hogy ugye hát annyira sajnálták a gyerekek, hogy úgy sírtak, hogy meghal a Balú, hogy be kellett vinni az, a Revizkihez az öltözőbe őket megmutatni a szünetben, hogy de hát itt van, hát nem halt meg, ez csak a mese, meg hát színházi előadás. Ugye, amit régóta játszik, és én azt hiszem, hogy még játsza, a Képzelt betegnek a címszerepét Rusznyák Gábor rendezésében, hát abban is egy nagyszerű hipohonder, de volt több minden, tehát például ugye a Csurka László deficitjében fiatal koromnak nagy sikere volt, a Pesti Színházban ő volt a négy közül, vagy öt, nem, négy, azt hiszem az egyik szereplő. Szóval, hogy csinált ő sok mindent, sok filmet is csinált, politikailag is mondott ezt, azt, nem mindig feltétlenül szerencséset, de ez nem változtat azon, hogy egészen remek színész. No, akkor beszéljünk most már végre egy színházi előadásáról is. Radnóti Színházban egy modern, kori, meglehetősen sajátos Oidipusz előadásról. Egyébként visszamenőleg megjegyzem, hogy Ács János is rendezett, ugye beszéltem korábban róla, egy Oidipusz előadást, még annak idején, amikor a Vígszínházt tatarozták, és a Nyugati pályaudvar melletti sátorban játszottak, akkor ott volt egy meglepően, akkor elég régóta nem ment már görög előadás Budapesten, és egy meglepően erőteljes előadás volt az. Egyébként ez a mostani is az kicsit időnként számomra elnyújtott, nem mindig eléggé feszes, de azért egy izgalmas előadás. Ha mást nem mondok, akkor hát most Oidipuszból bizony lett egy miniszterelnök jelölt, annyira modernkori a feldolgozás, és ha az ember a Radnóti Színház felé megy, akkor még a szervezés ablakait is kiplakátolták a képével, Pál András játsza egyébként, ugye azzal a szlogennel, mert ilyenkor mindig kell valami hú, de ütős mondat, hogy jövőt építünk. És a darabot Robert Icke írta, ő egy angol szerző, talán többen látták az Átriumban, Alföldi Róbert rendezésében, a Doktor vagy az Orvos kétféle fordításban van című, hát társadalmilag meglehetősen érzékeny darabját, valószínű, hogy kevesebben, az is érdekes volt, egy egészen más típusú és még hosszabb, mert az Alföldi azért sokat húzott ám belőle, ugye András Serbán, aki hát a világ egyik legjelentősebb rendezője, Temesváron a Magyar Színházzal, Csiki Gergellyel is megrendezte ezt a produkciót, vagy darabot, ám de ennek a szerzőnek, aki egyébként maga is rendező, hát van egy szokása, hogy így jól átír már a klasszikusokat, mert úgy gondolja, hogy közel kell hozni a mai nézőkhöz, fiatalokhoz, tehát a Nórát, a Ványa bácsit, a Vadkacsát, a Stuart Máriát, az Oreszteiát is átdolgozta, és hát tulajdonképpen most a hazai bemutatója van ennek az Oidipusz verziónak, ahol egy kampánynak a hajrájában vagyunk, és úgy tűnik, hogy ez az Oidipus, ez hát pillanatokon belül meg is nyeri. Mondd előtte egy, tehát Pál András tulajdonképpen mond egy hiteles ilyen kortes beszédet, ahol nagyon komolyan megválaszol újságírói kérdésekre is mindenfélét. Tehát egy nyílt, őszinte pasasnak tűnik, aki nem csak ígéri, hogy átláthatóság lesz, hanem hogy úgy tűnik, hogy ő is gondolja, no, ez lesz a végzete, mert ugye megérkezik a Szofoklésztől is ismert Vak Jós, és megjósolja azt, amit hát mindannyian már oskolában is megtanultunk, hogy hát bizony az úgy van, hogy ő megölte Oidipusz az apját, és hát a saját anyjától vannak gyermekei. Ez ugye olyan képtelenségnek hat, hogy hát nem hiszi el, hát nem, persze, hogy nem hiszi el, gyanakszik, hogy a Kreón, aki a kampányfőnöke, hát az tör az ő hatalmára, és így akarja, ugye, hát látunk manapság ilyeneket, hogy karaktergyilkosság, tehát azt hiszi, hogy ő László Zsolt játssza egyébként ezt a figurát, azt hiszi, hogy hát ő akarja le karaktergyilkolni, de hát aztán azért ugye előbb-utóbb ki fog derülni, hogy bizony ez nem így van, és akkor összedől minden, fucs lesz a pártnak, fucs lesz ugye az ő miniszterelnökségének. Kovács Adél játssza Jokasztét, a feleségét, akivel láthatóan nagyon jó viszonyban vannak, és hát ugye akiről hát aztán, és ő tudja, hogy a gyermekei anyja is, ő a gyermeket Kozma Veronika, Kutner Bálint és Major Elik adják, és Bálint András a vak Jós, ki egészen karizmatikus, ilyen tolószékben jön be, és döbben csönd lesz, amikor elmondja a magáét. Martin Márta Merópi, a nevelő anya, aki tudja, az anyjának hisz. És hát aztán végül hát eljutunk odáig, hogy muszáj kiderüljön az igazság. Kovács Adélnak van egy egészen döbbenetes monológia, amikben megvallja ezt, ez egészen remekül csinálja, mondja, tehát a megvilágosodásnak a pillanata, ami után hát ugye be is következik a tragédia, és öngyilkos lesz. Szikszai Rémusz rendezte az előadást, aminek a díszletében baloldalt van egy ilyen vérpiros digitális óra, ami mutatja, hogy fogy az idő, és ezzel paralel tulajdonképpen hát a levegő, és dől össze minden. Tulajdonképpen kifutnak az időből, ahogy én is. Most a szereplők már nullám van a számláló, és a díszletmunkások kezdik lebontani a díszletet, már nem fontos ez a szavazóhelyiség, meg ők sem, hiszen nincs esélyük a hatalomnak, és feltehetően jönnek majd olyanok, akik már csípőből letagadják az igazságot, nem akarnak szembenézni vele. Hát ez volt most akkor a művészbejáró az első részben. Nagy Pál Gábor volt a vendég, a második részben változatlan én voltam a műsorvezető, a hangpultnál Túri Lajos Lui ült, és akik videón is nézték a programot, azoknak számára Lantos Dániel kezelte a kamerákat, a viszont hallásra, viszont látásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.